Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a hazai kutatószervezetekről és a logisztikai ágazat jövőjéről is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Átalakulnak a hazai kutatószervezetek. Egyrészt szervezeti átalakításról van szó, másrészt finanszírozási oldalról is változás várható. Bódis Lászlóval, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárával Nagy Károly beszélgetett.
Mi várható a HUNREN, mint önálló szervezet, hogyan dönthet akár a kutatási szervezetekről, vagy mennyire marad meg az önállósága az egyes szervezeteknek?
Javaslom, hogy menjünk vissza 2019-be a kérdés megválaszolásához, amikor létrejött a Magyar Kutatási Hálózat jelenlegi formájában, és ennek a hálózatnak a vezetését, amely 19 kutató központból áll, vette át 2023 májusában Gulyás Balázs professzor úr, aki az egyik legkiválóbb neurobiológus Magyarországon, több mint 4 évtizedet kutatott külföldön a világ legjobb egyetemein. És ők megkezdték azt a munkát 2024-ben, illetve az irányító testülete a kutatóhálózatnak, hogy hogyan is lehetne egy hatékonyabb, versenyképesebb formában működtetni ezt a hálózatot. Ide hívtak közel 100 nemzetközi szakértőt, és hazai kutatók is becsatlakoztak ebbe a munkába, és év elejétől nyár végéig tartott az az időszak, amikor tudományosan és szervezetileg is megnézték, hogy milyen képességekkel bír a HUNREN, hol vannak kihívások és hol vannak az erősségek. Na és ebből az átvilágításból fakadt az a javaslat, amit október közepén Gulyás elnök úr, illetve az irányító testület megfogalmazott a kormány, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium része, hogy milyen új működési struktúrában szeretnék látni a kutatóhálózatot a jövőben. És akkor itt érek el a konkrét válaszig, de fontosnak tartottam, hogy lássuk a folyamatot. 5 pontban fogalmazta meg elnök úr az irányító testület egyetértésével az új modell lényegét. Az első, hogy azt látták, hogy az együttműködéseket erősíteni kell a különböző kutatóintézetek között, ezért azt javasolta, hogy jöjjön létre egy új önálló jogi személyi formában működő HUNREN, azzal, hogy a kutatóintézetek megtartják ezen az új kutatóhálózaton belül a szakmai önállóságokat. Ez volt az első paraméter, és ehhez kapcsolódott az, hogy mindezt az államháztartáson kívül javasolja, hiszen tudjuk, hogy az államháztartáson belül óhatatlanul rugalmatlanabb a működése egy szervezetnek, mint azon kívül. A második faktor az az volt, hogy felvázolták azt az irányítási struktúrát, amiben működni szeretnének, ami egyébként döntő részben azonos a jelenlegi irányítási struktúrájával is a kutatóhálózatnak. A harmadik kérésük az volt, hogy kapják meg azokat az ingatlanokat, amikben jelenleg működnek, de ma még a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonát képezik. A negyedik kérésük az volt, hogy kössünk egy hosszú távú, legalább 6 éves teljesítményfinanszírozási szerződést, és ehhez kapcsolódik az ötödik pont, hogy mindezt tegyük úgy, hogy a finanszírozásukat, mi jelenleg 48,5 milliárd forint középtávon, ez egy 3 éves időszakot jelent, emeljük a duplájára. Na ez volt az a javaslat, amit megküldött a minisztériumnak elnök úr október közepén, és emellé állt mellé a kormány, és ez képeződik le abba a törvényjavaslatba, aminek az általános vitája tegnap kezdődött meg.
A HUNREN, vagyis a Magyar Kutatási Hálózat, az milyen változást hozhat a működésében az, ha költségvetésen kívülre kerül egyáltalán? Ezt hogy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag minden évben kap egyfajta keretet, vagy pedig tényleg teljesen önállóan fog gazdálkodni?
Hát épp ez lesz az egyik nagy különbség. Ugye a költségvetési szervi forma, amiben ma működik a kutatóhálózat, az óhatatlan azt mondja maga után, hogy éves költségvetés tervezés részét képezi, hát hogy most tárgyalja éppen a mai naptól kezdődően az országgyűlés a jövő évi költségvetést, ilyenkor minden évben a HUNREN következő évi költségvetésről is szó esik. Na pont ez az, amivel például változást hoz egy államháztartáson kívüli forma, ahogy említettem, hogy 6 éves szerződést fogunk kötni, ha az országgyűlés megszavazza ezt a törvényt a kutatóhálózattal, amiben rögzítjük a következő 6 évben a HUNREN finanszírozását. Ugye mérjük ez a kutatóhálózatnak, azon kívül, hogy jóval több pénzből gazdálkodhat, hát tud előre tervezni, és nem csak éves periódusokba tud tervezni, már pedig a kutatás nehezen tervezhető éves periódusokba, jó pár évre előre fog tudni tervezni. De emellett egy csomó olyan működési rugalmatlanság is fakad költségvetési szervi létből, ami egy államháztartáson kívül működő szervet nem korlátoz, de ami fontos, hogy természetesen mivel állami forrásokból, adófizetői forrásokból gazdálkodik, ezen túl is a kutatóhálózat, a közbeszerzési szabályok ugyanúgy rá is vonatkozni fognak.
Miben lesz más egyébként így a várakozásaik szerint a hazai kutatási hálózat? Leginkább az alkalmazott kutatásokra vagy eredményekre koncentrálnak majd, vagy azért az alapkutatások is megmaradnak?
Abszolút. Ja, a világban megnéztek ezen a átvilágítás során, amit a beszélgetésünk elején említettem, 20 különböző kutatóhálózatot Németországban, Franciaországban, Szingapurban is megsoroltam, hogyan működnek. És hogyan működnek ezek? Hát úgy, hogy kötnek az állammal, az adott ország államával egy megállapodást, hogy milyen eredményeket is szeretne látni az állam a kutatóhálózattól. És itt nem arra kell gondolni, hogy majd itt az állam vagy a kormány megmondja, hogy pontosan milyen kutatások történjenek. Természetesen nem erről van szó. De arról szó van, hogy jelöljünk ki közösen a kutatóhálózattal egy polgárjogi szerződésbe, amit mindkét félnek el kell fogadnia, olyan nagy kutatási témákat, ami a magyar közösségnek, a magyar gazdaságnak fontos, és amire fókuszálni kell. És emellett természetesen, ahogy az ön kérdésében is benne volt, megmarad azoknak a kíváncsiság alapú vagy felfedező kutatásoknak a lehetősége, ami ma is jellemzi a kutatóhálózatot, és ami elengedhetetlen egy sikeres kutatóhálózathoz, és ahhoz, hogy a tudományos kutatás szabadsága alaptörvényben rögzített elve érvényesülhessen.
Példán keresztül próbálnék arra rávilágítani, hogy esetleg miben lehet más ez a működés. Tehát, hogyha mondjuk a Hunderen belül egy szervezet, tegyük azt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban valami jelentőset tud létrehozni, és ebből komoly bevétele származik, akkor tulajdonképpen a kutatáson belül marad ez a bevétel, és a Hunren ezt újabb és újabb finanszírozásra felhasználhatja? Tehát így kell elképzelni a változást például?
Ez pontosan így van, tehát azok a bevételek, amiket ő akár így, ahogy ön is mondta, innováción keresztül, vagy bármilyen más tevékenységen keresztül realizál, azokat ő felhasználhatja, saját döntésén múlik, hogy mire használja föl, és visszaforgathatja értelmszerűen kizárólag a közfeladataira, azaz a kutatómunkára, tehát ezt is tegyük világosra, hogy ez nem úgy, hogy bármire, azokra a tevékenységekre, amely az ő alaptevékenység, ami a kutatás, de ez így teljesen rendben is van. És igen, hogyha abban állapodunk meg, hogyha itt visszatérünk a tématerületi kutatási ügyekre, vagy a mesterséges intelligencia egy fontos téma, akkor igen, arra allokáljon kutatói erőforrásokat a Hunren. De mondok egy talán még érthető példát, hogyha tudjuk azt, már pedig tudjuk, hogy a magyar népesség esetében melyek azok a népbetegségek, amik a legkiemelkedőbbek, sajnos, és a legtöbb halálesetet okozzák, daganatos megbetegedések, érrendszeri megbetegedések és a többi, akkor az egy jogos elvárás a kormány és az állam és a magyar emberek részéről, hogy a Nemzeti Kutatóhálózat fordítson erőforrást arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a betegségeket kezelni, vagy leginkább megelőzni. De mondhatnék példát az energiatermelés ügyében, itt is sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet a napelemek által például megtermelt villamos energiát eltárolni, tehát nappal süt, a nap éjszaka nem süt, akkor foglalkozzunk azzal is, egyéb kutatások mellett, hogy hogyan lehet megoldani az energiatárolást a leghatékonyabb módon. Tehát ilyen, ezeket nevezzük misszióvezérelt kívások, amikor látjuk, hogy tudjuk, hogy mi a cél, amit el kéne érni, és tudjuk azt is, hogy ehhez kutatáson keresztül, innováción keresztül vezet az út, hát akkor annak a évi 2027-től közel 100 milliárd forintos költségvetési támogatásnak, amit biztosít a kormány a Hunren részére, egy részét dedikáljuk ilyen típusú, közösen megállapított kutatási témákra.
Számomra nem világos, de lehet, hogy majd nyilván megvilágítja ezt nekem. Szóval miért kell megvásárolni a Magyar Tudományos Akadémiától azokat az ingatlanokat, amelyben a kutatóintézetek működnek? Végeredményben a Tudományos Akadémia is egy állami szervezet, bár nyilván van egyfajta önállósága, tehát hogy miért van erre szükség?
Ja, azt tisztázzuk, a Magyar Tudományos Akadémia egy köztestület, tehát az országgyűlés égisze alá tartozik, mondjuk így, és a költségvetési támogatását természetesen az államtól kapja, egy köztestületről van szó. Ugye ezeket az ingatlanokat, amikről beszélünk, ezek azok az ingatlanok, amikben a kutatóintézetek ma is működnek. Ugye ezeket 2007-ben kapta meg az akadémia a kormánytól akkoriban, és ezekben az intézetekben működnek mai napig az intézetek. Viszont egy olyan, hát mindenképpen megoldandó helyzet alakult ki, hogy bár a Magyar Kutatási Hálózat az egy önálló jogi entitás, és ugye ennek a struktúrában lépünk tovább, ahogy említettem, ugyanakkor nem a saját tulajdonú ingatlanjaiba működnek a kutatóintézetek. Miért baj ez? Mondok egy példát, hogyha egy felújítást kell elvégezni az épületen, ki kell cserélni a tetőt, vagy betörik egy ablak, akkor ugye óhatatlanul a tulajdonoshoz, a Magyar Tudományos Akadémiához kell fordulnia ma a kutatóhálózatnak, hogy ezt egyébként a saját forrásaiból megtehesse. Hát ez azért nagyon komoly működési nehézségeket okoz, és ezért ez egy alapvetése volt a kutatóhálózatnak, és alapvető kérdése, hogy ki is emeltem az öt pontból az egyik, hogy ezt a szerencsétlen helyzetet rendezzük, és kapja meg az ingatlanokat. Hogy tudjuk ezt megtenni? Hát úgy, hogy a kormány megvásárolja a Magyar Tudományos Akadémiától, mert ezt követően ingyenesen átadja a kutatóhálózatnak, és ebben a tárgyalás sorozatban vagyunk a Tudományos Akadémiával, és azt látjuk, és azt kell látni, hogy itt már egy megállapodás körvonalazódott, amit a Tudományos Akadémia elnöke, és tegnapi napon már az elnöksége is támogatott, tehát én azt látom, hogy sikerült egy olyan megállapodásra jutni, ami mindkét fél számára nem csak hogy elfogadható, de támogatott is. Így december 11-én kerül sor az akadémia közgyűlésére, ami a döntő szót ki fogja mondani a tekintetben, hogy az akadémia közössége támogatja ezt a tranzakciót, vagy.
Végezetül még azt kérdezném, hogy az, hogy a Hunrennél változnak a pénzügyi háttérrel kapcsolatos dolgok, meg nyilván az épületekkel kapcsolatos dolgok, az egy dolog, de például magának a szervezetek az irányító testülete, annak a kijelölése is változik a törvényben, az új törvényben?
Az irányító testület, tehát most is többségében tudósok alkotják, tudományos szakemberek, az a jövőben sem fog változni. Tehát bár most 9 tagú az irányító testület, a kutatóhálózat kérése 7 tagúvá fog mérséklődni azzal, hogy a kutató intézetek vezetői delegálni fognak 3 tagot az irányító testület munkájába. Tehát ott fognak ülni azok a szereplők is, akikről a nap végén a döntések szólnak, és ez így teljesen rendben is van. Tehát ilyen értelemben nem lesz különbség az irányító testület összetételében, érdemben, ahhoz képest, ahogy most is van, és erre nincs is szándék, hiszen egy kutatóhálózatot igenis vezessenek tudományos emberek, és nem csak, hogy az irányító testület esetében kötöttük ezt ki a törvényjavaslatban, hanem az elnök, a tudományos alelnökök és az összes intézetvezető esetében előírás, törvényi előírás a javaslat szerint, hogy csak tudományos szakember töltheti be ezeket a pozíciókat.
Bódis Lászlóval, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkárával Nagy Károly beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Fordulat jöhet a hazai logisztikai ágazatban. A változást a vasúti teherszállítás tervezett fejlesztései és a Liszt-Ferenc repülőtér áruforgalmának várható emelkedése okozhatja. A harmadik negyed évben a nemzetközi közúti áruforgalom több mint 18%-kal esett vissza tavalyhoz képest, a vasúti forgalom pedig 17%-kal csökkent. Egyebek mellett ez derült ki az MBH Bank ágazati kitekintőjéből, amelyben a kitörési pontokat is felmérték az ágazatban. Bátori Bencével, az MBH Bank elemzési centrum ágazati elemzőjével Péli Nagykata beszélgetett.
A logisztikai ágazat a bruttó hazai hozzáadott értékben belül körülbelül 5-6%-os részarányban részesedik. Ez egy olyan ágazat, amely rendkívül módon érzékeny a többi ágazat teljesítményére. Leginkább ugye az ipar az, amelyik meghatározza a teljesítményét, illetve a belkereskedelem, valamint az export-import, tehát a nemzetgazdaság alakulása és szállítási igénye határozza meg. Az ipar teljesítménye idehaza az elmúlt hónapokban meglehetősen gyengélkedett, szinte recesszióban volt az ágazat. A legnagyobb export-import partnereink sem nagyon húzzák az ágazatnak a teljesítményét. Mégis hol és mennyire látjátok a kitörési pontokat a közeljövőben a logisztikai ágazat számára?
Végeztünk számításokat az alapján, hogy egy-egy ágazatnak egyik negyedévről a másikra történő bruttó hozzáadott értéknövekménye, ha megnő, tehát egy pozitív sok keletkezik, az hogyan hat a logisztika ágazatnak a teljesítményére. És például itt az iparral kapcsolatban azt találtuk, hogy egy debreceni BMW gyár méretéhez hasonló ipari üzem egyik negyedévről a másikra, ha 125 milliárd forinttal nő a hozzáadott értéke, akkor az a logisztika ágazatban két év alatt 47 milliárdos hozzáadott értéknövekményt jelent. Ilyen szoros kapcsolatot látunk az ipar és a logisztika között. Ha a kiskereskedelemben történik egy ilyen negyedéves pozitív sok, akkor az a logisztikára rövid távon nagyon erősen hat, és ez a hatás hosszú távon lecseng, még az ipar esetében rövid távon is nagy a pozitív hatása a logisztikára, viszont ez hosszú távon, tehát mondjuk 20 negyedéves időtávon, ez a pozitív hatás növekszik.
Ugye itt csak az a kérdés, hogy várható-e a közeljövőben ilyen pozitív sok az egyes ágazatoktól?
A kiskereskedelemben az idei évben ugye stagnálás volt, viszont ez a stagnáló szint már egy magasabb szint, mint a tavalyi, és várakozásaink szerint 25-ben is az idei szinthez képest egy magasabb szinten fog alakulni a kiskereskedelmi forgalom. Az iparral kapcsolatban ott ugye nyilván nagyon kitettek vagyunk a nemzetközi ipari ágazatnak az alakulására. Itt leginkább a német ipari mutatókat és beszerzési menedzser indexeket érdemes figyelni, és annak alakulását vizsgálni.
Számos beruházás beérik majd, legalábbis a kormánytól kapott információk szerint jövőre 25-ben, illetve 26-ban. Vannak-e már számításaitok arra nézve, hogy ezek hogyan fogják a logisztikai ágazatot megterhelni, illetve egy pozitív növekedési irányba tolni?
Leginkább így nemzetközi viszonylatban a vasútra lesz jó hatással, hiszen a vasúti áruszállítás az, amiben árutonnát vizsgálva 80%-os súlyt képviselnek. Az iparnak a fellendülés a nemzetközi kitettségünk miatt a vasúti áruszállításra mindenképpen pozitív hatással lesz.
A logisztikai ágazaton belül az egyes területek jelenleg milyen állapotban vannak? Fuvarozó cégek egy része már évek óta, a Covid óta szinte nem tudja érvényesíteni a megemelkedett költségeket, például az árakban, tehát ott azért jelentős kapacitás leépítésről van szó, amely mondjuk egy fellendülő gazdaság esetében elég rosszul jöhet, hiszen azokat nem lehet olyan nagyon gyorsan pótolni. Tehát hogyan látjátok az egyes logisztikán belüli ágazatok helyzetét, illetve kilátásait?
A leghangsúlyosabb alágazat az hazánkban a közúti áruszállítás. Sajnos romló számokat látunk a szállított áruk tömegét tekintve, de közút kapcsán azt látjuk, hogy a fixbázisú GDP és a közúti áruszállítás teljesítmények között kinyílik egy olló, hiszen még a GDP-nk lényegében stagnál, addig az áruszállítás teljesítménye romlik. Jövőre növekvő GDP-vel számolva arra számítunk, hogy ez az olló zárulni fog. Másik alágazat ugye a vasúti áruszállítás, ez az, ami nagy kitett a nemzetközi gazdasági helyzetnek. Amit el lehet mondani erről az alágazatról, hogy itt nagyon nagy szükség van az infrastruktúrális fejlesztésekre, ezért is tűnik egy pozitív lépésnek a múlt héten bejelentett alföldi vasútfejlesztés, ami a tervek szerint a Szeged-Debrecen-Kecskemét autóipari háromszög kiszolgálását fogja célozni, de természetesen ezek a fejlesztések pozitív hatással lesznek a személyszállításra is. A költségnövekedést egyébként leginkább kétharmados arányban az útdíjak növekedése okozta, ezen belül is a használatarányos útdíj, ami tavaly október és most évelején olyan 50-60%-os emelkedés volt hazánkban, de Németországban például 80, és hasonló díjemelésekre lehet számítani majd más európai országokban is. Költségek áthárítását egyrészt nehezítette, hogy a flottákat nem tudták úgy csökkenteni a szolgáltatók, így magasan maradt az önköltség, illetve nagyon alacsony volt, és még most is az a szállítási igény, és így nem tudták érvényesíteni az áraikat.
Mi a helyzet a raktárkapacitásokkal? A logisztikának ez is egy fontos része.
Azt lehet látni, hogy az elmúlt egy-másfél évben, hogy az ipari logisztikai ingatlanok piacán megnőtt az üresedési ráta, 8-9% körül alakul, ez egyelőre nem tekinthető egyébként kritikusnak. Az az oka igazából, hogy megnőtt az átadott terület, és ezt a piac nem tudta olyan gyorsan felszívni, mint ahogy átadásra kerültek az új raktárterületek. Ezek most már nem csak Budapest környékén és az agglomerációban létesülnek, hanem egyre több raktár épül vidéken is, ugye Szeged környékén, tehát délen is, nyugatabbra is. Nyilván a beinduló termelési egységek környezetében érdemes ezeket telepíteni. Nagyon fontos, hogy ne csak raktárak épüljenek, hanem intermodális átrakó központok is, hogy hatékonyan tudjuk összekapcsolni a közutat és a vasúti áruszállítást. Költséghatékonyabb is, illetve környezetbarátabb megoldás is. Látjuk a légi áruszállításban, hogy nagyon megnőttek az elkereskedelmi csomagok, amiknek a kezelése egyelőre gondot okoz. Szükség lenne kimondottan elkereskedelmi csomagokkal foglalkozó raktáraknak a létesítésére. Még ez is egy növekedési potenciál lehet.
A nemzetközi áruforgalomnak az egyik kulcspontja az a légi szállítás. megoldás, és elsősorban ugye Budapesten a Liszt-Ferenc repülőtér, amely most az új tulajdonosváltással bizonyára majd valamiféle fejlesztésen esik át. Áruszállítás szempontjából itt mekkora forgalom növekedésre lehet számítani?
Magyarország a légiáruszállítás tekintetében nagyon jó pozícióban van. Régiós összehasonlításban is a budapesti Liszt-Ferenc repülőtér kargó forgalma az egyik legdinamikusabban növekedett. Ennek egyik oka, hogy nagyon jó földrajzi elhelyezkedése van, tényleg Közép-Kelet-Európában egy hatékony elosztóközpont szerepe van, és a másik, hogy időben nagyon jó ütemben indultak el kargófejlesztések, mert 19-ben elindult egy 5 éves periódusban egy fejlesztés, így a növekvő áruforgalmat hatékonyan tudta kezelni a repülőtér, illetve most 23-ban, tehát tavaly, nagyon megnövekedtek az elkereskedelmi csomagok, és ez is egy újabb lendületet adott a fővárosi repülőtér kargóforgalmának. Itt érdemes megnézni, hogy a legnagyobb növekedés az Kínából érkező áruk okozták, ez nyilván az ázsiai online piac szereknek a robbanásszerű elterjedése okozza. Az ide érkező áruknak kb. 95%-a egyébként tovább utazik Európa más területeire is, de még így is a kezelt áruk után ugye a reptérnek a díjbevétele az növekszik, és hazánk egyre szorosabban épül be a nemzetközi áruforgalom vérkeringésébe, és nem utolsó sorban a növekvő csomagszám és áruforgalom új beruházásokat fog indukálni a repülőtér környékén, ami az építőiparra is kedvező hatású, illetve munkahelyeket is tud teremteni.
Bátori Bencével, az MBH Bank elemzési centrumának ágazati elemzőjével Péli Nagykata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már jön a holnap tegnapja, azaz fenntarthatóságról lesz szó. Azonnal jövök vissza a következő állomásra.